Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Magasztaljuk Istenünket énekszóval, Isten tiszteletünk elején, 96. Zsoltárunk első verszakát énekeljük együtt. Foglaljuk el most a helyünket, és keressük meg a 264. dicséretünket. 264. énekünk első, második és negyedik verszakait énekeljük most. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt az evangéliumra, amely most Lukács evangéliumából hangzik hozzánk, a 8. fejezet 42. versétől a 48. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Menet közben a sokaság minden oldalról szorongatta Jézust. Ekkor egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos volt, és minden vagyonát az orvosokra költötte, de senki sem tudta meggyógyítani, odament, hozzáférkőzve megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a vérfolyása. Jézus ekkor ezt kérdezte, ki érintett engem? Amikor mindnyájan tagadták, Péter így válaszolt, Mester, a sokaság szorongat és tolong körülötted. De Jézus ezt mondta, valaki érintett engem, mert észrevettem, hogy erő árad ki belőlem. Mikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen, remegve előjött, eléje borult, és elbeszélte az egész nép előtt, hogy miért érintette meg őt, és hogy miként gyógyult meg azonnal. Jézus pedig ezt mondta neki, Leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel. A mi Úrunk Istenünk tegye áldotta az ő igéjét életünkben, és olyan jó lenne, hogyha szavának nem csak a hallgatói lennénk, hanem valóban megtartói is. Helyünket elfoglalva, magasszaljuk Urunkat, és fohászkodjunk egyúttal hozzá, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy újra itt lehetünk a házadban. Köszönjük, hogy hálaadásunkat is elmondhatjuk, megfogalmazhatjuk most neked itt imádságban is. Olyan jó volt énekkel is magasztalni téged. Arra gondolni, hogy valóban te hordozol bennünket, nem is akárhogyan, hanem sasszárnyon. Hiszen, hogyha olyan igazán, őszintén gondoljuk végig az életünket, akkor nem mondhatunk más, akkor meg kell vallanunk, hogy neked köszönhetünk mindent. Neked köszönhetjük egyáltalán azt, hogy még élhetünk. Neked köszönhetjük azt, hogy kibírtuk mindazt, ami a hátunk mögött van már. Neked köszönhetünk minden örömet, eredményeket. Neked köszönhetjük az erőt, azt, hogyha még egyáltalán tudunk dolgozni. De neked köszönhetjük a békességet is, hogy amikor már fogy az erőnk, amikor a betegség talán letaglóz, akkor azt is el lehet hordozni. Nem fogcsikorgatva, nem az öklünket rázva, nem átkozódva, káromkodva, hanem békességgel. Urunk, valóban csak téged áldhatunk és magasztalhatunk, és neked köszönhetünk mindent. Bocsásd meg, hogy hétköznapjainkban erről olyan könnyen elfeledkezünk, olyan könnyen magunknak tulajdonítjuk a sikereket, az eredményeket. Amikor pedig nem jól megy a sorunk, akkor előkapunk téged, és akkor ott van a kérdés bennünk, miért? Miért engeded meg? Miért történhetett ez meg? Bocsásd meg, Urunk, hogy így bánunk veled. Köszönjük, hogy ennek ellenére még mindig itt lehetünk. Köszönjük, hogy még hallhatjuk szavadat. Köszönjük, hogy még közöttünk is készen vagy így járni kellni, szent lelked által, ahogyan Jézus Krisztus, amikor ő itt volt testben, cselekedett, ahogyan gyógyított arra rászorulókat. Arra kérünk téged, tégy készé erre bennünket. Segíts, hogy annak láthassunk, aki te vagy, olyan hatalmasnak, nagynak, valóban királyok királyának. Urunk, úgy kérünk, hogy szent lelkedet áraszd ki most közénk, s áld meg igédre figyelésünket, egész Isten tiszteletünket, Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. 345. dicséretünket keressük meg, és az első két versének éneklésével készüljünk Isten üzenetének meghallgatására. Isten beszédét az előbb hallott ige szakaszból olvasom, Lukács evangélium a 8. fejezetéből, a 46., 47. és 48. versekből. De Jézus ezt mondta, valaki érintett engem, mert észrevettem, hogy erő árad ki belőlem. Mikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen, remegve előjött, eléje borult, és elbeszélte az egész nép előtt, hogy miért érintette meg őt, és hogy miként gyógyult meg azonnal. Jézus pedig ezt mondta neki, leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Egy héttel ezelőtt Jézus Krisztus útkészítőjének, keresztelő Jánosnak a kríziséről olvastunk a Szentírásból, és gondolkoztunk együtt. Akkor hallottuk, hogy János nem hagyta szó nélkül az uralkodó család bűnét. Úgy érezte, hogy ezt neki el kell mondania. És emiatt viszont Heródes börtönbe csukatta őt. Múltak a hónapok, amint ott volt a tömlösznek a mélyén, és elkezdett csükkedni. Kételyek kezdték el gyötörni. És aztán így következett el az a pillanat, amikor a tanítványai közül kettőt magához hivatott, és azt mondta nekik, hogy menjenek el magához Jézushoz. És tegyék fel neki a kérdést, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. Ilyen és ehhez hasonló kérdések fogalmazódtak meg Jánosban, úgy tűnik. Igaz-e, amit én Jézusról hirdettem? Igaz-e mindaz, amire én feltettem az egész életemet? Hogy is van hát ez? Története akkor, a múlt vasárnapi istentiszteletünkön a saját helyzetünkre, állapotunkra irányította a figyelmünket. Arra, hogy mi most a 21. században élő keresztények vajon nem bizonytalanodtunk-e el a Szentírás igazságait illetően. Nem bizonytalanodtunk-e el a céljainkban, mint keresztény ember, mint gyülekezet, hogy miért vagyunk a küldetésünkben, hogy mi a mi feladatunk itt ebben a világban. Sok minden arra utal, hogy igen, elbizonytalanodtunk. Mi is krízisben vagyunk. Annak viszont, aki szeretne ebből a krízisből kikerülni, annak ez a most olvasott ige szakasz, amely szintén a bibliaolvasó kalauzunk alapján került ez most így elénk, különösképpen is kedvessé válhat. Azért, mert hogyha végig gondoljuk, ha engedjük, hogy Isten lelke elmélyítse ezt bennünk, akkor megláthatjuk azt, hogy a vágyunk, az, hogy szeretnénk a krízisből kikerülni, az valósággá válhat. Ehhez azonban legelőször is szükség van őszinte helyzetfelmérésre. Templomba jöttünk Isten tiszteletre. Ez olyasmi, amit tudom, nem kell különösképpen hangsúlyozni, de most mégis hadd mondjam ezt így ki. Mindnyájan, akik most itt vagyunk, az Isten házában, valamiképpen Jézus körül vagyunk együtt. Azok az emberek, akikről hallottunk most a Lukács evangéliumából, azok is Jézus körül voltak. Sokasság, ezt a szót használja Lukács evangélista. Olyan sok ember gyűlt oda Jézushoz. De hogyan voltak ott Jézus körül, Jézus mellett? Egy kicsit most ezt gondoljuk mindenek előtt végig. És kiderül az, hogy többféleképpen. Olvastuk rögtön az ige szakasz elején, amikor Jézus visszatért, a sokaság örömmel fogadta, mert mindnyájan várták őt. Valószínűleg már hallottak róla. Fülükbe jutott Jézusnak több gyógyítása, csodálatos tette. Talán az is, hogy milyen szeretettel bánik ez a Jézus a bajban lévőkkel. Valahogy másképpen, mint ahogy mi azt megszoktuk egymástól. Talán ezek az emberek szerettek volna Jézus valamilyen csodálatos tettének a tanúi lenni, hogy ők is a saját szemükkel hadd láthassák, milyen nagyszerű dolgokat tud Jézus véghez vinni. Azt is olvastuk, hogy örültek neki. Közöttünk is, akik most itt vagyunk Isten házában, bizonyára többen is vagyunk úgy együtt, hogy már sok evangéliumi részletet hallottunk Jézusról. Olyan felemelőek, vigasztalóak ezek. Olyan megnyugvással tölt el bennünket, miközben hallgathatjuk. Örüljünk neki. Nézzük csak azonban tovább, hogy kik voltak még ott Jézus mellett. Arról olvastunk, hogy közben megjelent egy Jairus nevezető ember is, akiről azt is fejezi Lukács evangélista, hogy nem akárki volt ám, mert a zsinagógának az előjárója volt. Jön Jézushoz, mert a 12 éves leánykája a halálán van, és oda borul, gondoljunk csak bele, a zsinagóga vezetője, oda borul Jézus elé, és kéri, hogy gyógyítsa meg a leánykáját. Nyilván ezt a mozzanatot, amikor odaborul Jézus elé, Jairus, csak azok láthatták, akik Jézus közelébe, közvetlen közelébe oda férkőzhettek. De biztos, hogy a hír az terjedt. Biztos, hogy elkezdtek pusmogni egymás között az emberek. Látod, mi történt? Látod, ki jött oda Jézushoz? Jairus, a zsinagóga vezető. És nézd csak, még térdre is borul Jézus előtt. Hát nem tart ez a Jairus a tette következményétől, hogy ő zsinagóga előjáróként ezelőtt a Jézus előtt képes térdre esni. Így is lehetünk Jézus közelében. kíváncsian várva, lesve, aztán pedig megtárgyalva a történteket. Azt is, hogy kik közelednek Jézushoz. Azt is, hogy mit tudunk róluk. Milyen volt az életük eddig. És találgatva, hogy na, vajon most mi hozta őket ide a templomba? Hogy lehet az, hogy megjelentek itt a templomban? Ha tovább nézzük ezt a sokaságot, ezeket az embereket, akik ott voltak Jézus körül, akkor mindenképpen beszélnünk kell még egy csoportról, és ezek Jézus tanítványai. Hadd mondjam így, ők a bennszentesek. Hiszen nem csak most vannak ott Jézus mellett, hanem ők minden nap vele együtt járnak, látják minden tettét, minden gyógyítását, csodáját, hallják a tanításait. Ők tudják a dörgést, ismerik azt. És még magának Jézusnak is megmondják. Gondoljunk csak vissza, hogy amikor ez a beteg asszony érinti Jézus ruhájának a szegélyét titokban, akkor Jézus felteszi a kérdést, mert hogy ő érzi, hogy mi történt. Ki érintette meg a ruhámat? És miután mindenki tagadja az ott lévők, a Jézus közelében lévők közül, megszólal a tanítványok egyike, Péter, Mester, hát a sokaság szorongat és tolong körülötted. Úgy érződik a hangsúlyból, a megfogalmazásból, hogy tehát ez napnál is világosabb. Miért kell ilyen kérdést feltenni, amikor ennyien vagyunk itt együtt? De egymást lögdössük a könyökünkkel, tolongunk, szorongunk. Lehetne azt mondani, hogy igen, Péter, jól feleltél. De csak majdnem jól felelt Péter. Mert mégis van egy bökkenő. Arra nem gondolt Péter, hogy ki tette fel ezt a kérdést. Kinek a szájából hangzott ez el, hogy ki érintett engem? Annak a szájából, akivel kapcsolatban nem mindig elegendő csupán az értelmünkre támaszkodni. Akivel és aki által olyan események is végbe mehetnek, amelyekre nem tudunk racionális magyarázatot adni. Aki által a valóságnak olyan része került hozzánk közel, amelyet mi az érzékszerveinkkel nem tudunk érzékelni. Lehet, hogy Jézus mai tanítványai, azaz mi is valahogy így vagyunk. Lehet, hogy így vagyunk még itt, az ő házában is. Hogy valójában mi sem számolunk a Jézus Krisztus jelenlétében végbe menő gyógyulások és szabadulások lehetőségével? Nem kísérte minket is az, hogy azt gondoljuk, helyesen értékelünk valamit. Pontosan felmértük a helyzetet. Minden lehetséges információ birtokában vagyunk. Következésképpen helyes ítéletet alkottunk. És közben talán éppen a leglényegesebb összetevőkkel nem számolunk. Például magával az élő Istennel, akinek a kezében összefutnak a szálak, és aki a történelem ura. Akinek ugyanakkor, és ez a most olvasott történet csodálatos példa rá, fontos mindannyiunk kicsi életének a történése is. A tied is, kedves testvérem, és az én életem történése is fontos neki. és aki egyedül tud csak segítséget, szabadulást és gyógyulást, életet adni ott, ahol megáll az ész, ahol már kevés a pénz, gondoljunk csak arra, azt olvastuk, hogy ez az asszony már minden vagyonát orvosokra költötte. És ahol a tudomány is csődöt mond, csak marad a nyomorúság, a vérző élet. És ez a nyomorúságos, vérző életünk fontos Jézus Krisztusnak. De nem ezt jelentené-e hinni, hogy komolyan venni végre Istent? Hogy ő valóban az, akinek ő mondja magát, és hogy ő ma is ugyanaz. A héten már egyszer elhangzott, de én ezt olyan szívesen mondom újra és újra, hogy Jézus Krisztus tegnap is ma, és mindörökké ugyanaz. Ugyanaz, aki ott volt, amikor a közelében mellette meggyógyulhatott ez a vérfolyásos asszony, és nem sokára, most nem olvastuk, de feltámad a 12 éves, már halott leányka. Ugyanaz a Jézus van itt, Szent Lelke által közöttünk. És ma is érvényes mindaz, ami itt ebben a könyvben, a Szentírásban előttünk van. Lehet számítani mindenre, számolni mindezzel, számolni az Úrral, és vele elsősorban is mindenek felett. Amikor azt vesszük számba, hogy kik is voltak akkor ott Jézus körül, akkor azért még külön is ki kell emelnünk, hogy ott volt ez a beteg asszony is, aki már 12 esztendeje kínlódott a bajával. És a sok ember közül, akikről az evangélista tudósít, akik ott voltak a sokaságban, és akiket most mi is így számba vettünk, ki gyógyult meg? Kinek az élete rendeződött? Kinek az élete változott meg? Az evangélium tanúsága szerint ennek a 12 éve beteg asszonynak az élete. Miért? Mert ő nem csak ott tolongott a sokaságban, hanem megérintette az Úr Jézust. Krízisben vagyunk. De akarunk-e igazán kikerülni a krízisből? Olyan döbbenetes az, amikor Jézus az egyik betegtől megkérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni. Gondoljunk csak bele. Egy beteg emberről van szó, hát hogy ne akarna meggyógyulni? És Jézus fölteszi ezt a kérdést, hogy akarsz-e meggyógyulni. És úgy érzem, hogy most mi is talán ilyen állapotban vagyunk keresztényként, hogy Jézusnak fel kell tennie legelőször is ezt a kérdést, hogy akarsz-e igazán meggyógyulni, te mostani keresztény ember? Vagy jó ez neked így, ahogy vagy? Ugyan nyögsz, ugyan roskadsz a terhek alatt, ugyan nem ismered igazán az én szeretetemet, örömömet, békességemet. De mégis úgy tűnik, mintha már úgy beletörődtél volna abba, hogy így van. És ez így is fog maradni, ezen nem lehet változtatni. Akarsz-e kikerülni a krízisből valóban? Akarsz-e meggyógyulni életre és örök életre? Akarunk-e valóban az Isten eszközei lenni? Akarjuk-e valóban a küldetésünket betölteni? Ha igen, akkor most merjünk becsületesen válaszolni először is arra a kérdésre, hogy én ott Jézus körül, itt Jézus körül, a körülötte lévők között csak egy olyan tolongó vagyok, aki ott vagyok a sokaságban. Vagy meg akarom érinteni Jézust, és kevesebben nem elégszem meg. De az is lehet, hogy úgy vagyunk itt, hogy már megérintettük őt. Ő is megérinthetett bennünket, csak éppen most visszacsúsztunk ilyen egy helyben toporgás állapotába. Akkor is hangzik hozzánk a kérdés, hogy akarsz-e ebből kilépni? Ha igen, akkor számunkra is itt van a lehetőség. Hisszük, hogy Jézus itt van az ő szent lelke által. Meg lehet érinteni őt. És akkor most jön a következő kérdés, hogy igen, de hogyan érinthetjük meg mi Jézust? Hát annak az asszonynak ott olyan egyszerű volt. Egyszerű? Nem volt neki sem igazán olyan egyszerű megtenni, amit megtett. De minden esetre ott volt Jézus emberi testben. Oda mehetett hozzá, és megérinthette őt. De közöttünk nincs itt látható módon. Hát hogyan érintsem én meg Jézust? Az első talán ezzel kapcsolatban az, amit jó lenne belátnunk, hogy merjek először is a saját vélző életemmel oda lépni Jézushoz. És ezt most azért hangsúlyozom így, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy beszéljünk ennek a világnak a romlottságáról. Arról, hogy milyen gonoszok az emberek körülöttünk. De ha csak erről beszélünk, hogy milyen ez a világ, és milyenek az emberek körülöttünk, akkor semmi nem fog változni. Változni csak úgy lehet, és úgy változhat a környezetünk is, hogyha mernénk mi vállalni azt, hogy nem ezen kesergünk és panaszkodunk, hogy milyen beteg a világ, hanem azzal az igénnyel közelítem meg Jézust, hogy rajtam és velem kezd Úr Jézus ennek a beteg világnak a gyógyítását. Kezd velem az én szívem megtisztításával, az én mulasztásaim, vétkeim feltárásával, bűnbocsánatával, az én életem megszentelésével, azzal, hogy engem állítasz a magad szolgálatába. Kezd ezzel. És olyan jó lenne, hogyha mernénk nagyot kérni és várni Jézustól. Valóban azzal az igénnyel tudnánk idejönni egy-egy istentiszteletre, egy gyülekezeti alkalomra, hogy itt fog is történni valami. Lehet, hogy nem úgy látható módon, hogy mindnyájan láthatjuk a szemünkkel, de könnyek felszáradhatnak, szívek megvigasztalódhatnak. Reménységé változhat a keserűség, a kétségbeesés bennünk, és megtöltődhetünk mennyei erővel, a fáradt tagjaink is, meg a lelkünk is. Gondolj csak bele, hogy ez az asszony, akiről itt olvastunk, még milyen keveset tudhatott Jézusról. De az a kevés is elég volt, hogy meggyógyuljon általa. Mi már sokkal többet tudunk Jézusról. Tudhatunk. Nem a mi érdemünk. De mi már tudhatjuk azt is, hogy Jézus az, aki legyőzte a bűnt, a gonoszt. Jézus az, aki legyőzte a sátánt, aki szétfeszítette a halál börtönét, és megnyitotta a menny kapuját számunkra. Mi nem tudunk valóban úgy odalépni Jézushoz, hogy megérintsük így, mint ahogy egymást meg tudjuk érinteni. De nekünk szabad az ő szívét, őt magát mégis megérinteni a hozzászóló szavunkkal, a feléje áradó hitünkkel, a belé kapaszkodó hitünkkel. Vagyis a hitünk, az imádságunk, a hittel elmondott imádságunk, hadd kapcsoljam így össze a kettőt, válhat reális összeköttetéssé. Olyanná, mint amilyen ott volt akkor a kéz érintése. Jézus, mivel itt van most is az ő szent lelke által, ezért mi is megtehetjük, bármelyikünk, hogy akár azt elmondjuk neki, Uram, én igazából még csak másoktól hallottam rólad. Másoktól hallottam azt, hogy te élsz, te munkálkodsz. Másoktól hallottam azt, hogy veled kapcsolatba lehet kerülni, személyes élő kapcsolatba. Én nem látlak, de most mégis kinyújtom a hitem kezét feléd, át abba a láthatatlan világba, és azzal is úgy nyújtom ki a hitem kezét, hogy igenis most a te erőd, a mennyei erő engem megújít, engem meggyógyít. Természetesen erre bárki mondhatná azt, hogy ja, de hát itt hitről van szó. Hát ehhez nagy hit kell. Nekem nincs ilyen hitem. Én nem tudom, hogy ennek az asszonynak igazából mekkora hite volt. Valamilyen hite biztos volt. Annyi kiderül a hitéről, hogy igazából egy kicsit még talán babonás hit is volt. Hiszen egy kicsit úgy gondolt arra, hogyha megfogom a ruhája szegét, mintha valamifajta erekét, vagy valamilyen tárgyat megfogok, és én attól meg fogok gyógyulni. Szóval kicsit elfeltült, babonás volt ez a hit. És figyeljük csak meg, Jézus mégsem utasította el ezt az asszonyt. Nem küldte el magától, még ezt a hitet is elfogadta. Sokkal inkább talán az volt fontos, hogy elszántság volt ebben az asszonyban. Talán nem a hite volt olyan nagy, de ott volt benne az elhatározás, hogy én már pedig most oda furakodom Jézushoz. Én már annyi mindent kipróbáltam. Már az egész vagyonomat elköltöttem orvosokra. Senki nem tudott segíteni. Itt van egy lehetőség. Nem mulasztom el. Talán még abba se volt biztos, hogy Jézus fog-e segíteni neki. Az majd kiderül. De oda ment. Oda megyek, és legalább a ruhája szegélyét megfogom. És ez is mutatja nekünk azt, hogy a hit az mennyire nem csupán ismeret. Nem valami intellektuális művelet, nem valami megfoghatatlan és bizonytalan fogalom, hanem sokkal inkább cselekedet. Mert ez a hitnek a lényege, amit itt ennél az asszonynál is láttunk. Már valami kis bizalom támad bennem Jézus iránt azok alapján, amiket hallottam róla. És ez a bizalom arra indít, hogy oda megyek, és kipróbálom azt, amit hallottam róla. Működik, vagy nem működik? Hát, ha működik az én életemben is. Hát, ha. Igen. Sokszor belekeveredik a mi hitünkbe is, vagy hitetlenségünkbe ez a hát, ha. De milyen csodálatos, hogy Jézus soha nem azt nézi, hogy mennyi hitetlenség van valakiben, hanem azt, hogy mennyi hit. Olvashatunk az evangéliumokban egy másik édesapáról is, aki a beteg gyermekével megy oda Jézushoz. És aki azt mondja, hogy Uram, hiszek, de segíts a hitetlenségemnek. És ott sem azt látjuk, hogy Jézus elkezdi méricskélni ennek az apának a hitét, hogy most ez hit igazából? Hát mekkora hitetlenség is van benne, és amellett eltörpül ez a kicsi hit, márpedig, ha ez a helyzet, akkor nem tárgyalunk tovább. Nem. Azt mondja neki, hogy ha hiszel, meg lehet. Ez elhangzott előtte. De aztán, amikor megvallja ez az apa, hogy én így tudok hinni, azt a pici hitet nézi Jézus, ami mégis ott van benne, és meggyógyítja a gyermekét. Ezek a történetek azt jelzik hát számunkra, hogy ha egy kicsi, igazi bizalom van Jézus iránt bennünk, és hogyha ezt el is mondjuk neki, imádságban megvalljuk, akkor ő biztos, hogy válaszol rá. Ez az asszony, miután Jézus felteszi a kérdést, hogy ki érintett meg engem, és belátja, hogy most már nem lehet tovább titokban tartani, amit tettem, akkor leborul Jézus elé. Mint egy azt mondva ezzel, hogy megadom magam a kegyelemre. És aztán azt jegyezte fel Lukács evangélista róla, hogy elmondta a teljes igazságot. Ez a leborulás, hogy leborult így Jézus előtt, azt jelenti, hogy tudom, ki vagyok. Tudom, hogy bűnös vagyok. De azt is tudom, vagy legalábbis már valamennyit tudok belőle, hogy te ki vagy. És lám ez az asszony, nem törődve a többi emberrel, aki ott van körülötte, akik ott tolonganak és szorongatják Jézust, és akikben talán még csupán kíváncsiság van Jézus iránt, nem számít. Kiborítja élete szemetes kosarát Jézus elé. Elmondja a teljes igazságot. És ez egy nagyon fontos mozzanat, ezt úgy szeretném hangsúlyozni, mert Isten igéje erre tanít bennünket, hogy gyógyulás, szabadulás, életváltozás ott történhet, ahol merjük vállalni ezt, hogy a teljes igazságot mondom el az Úrnak. Mert nincs sorvasztó valami a féligazságnál, meg a fél megtérésnél, a fél meggyógyulásnál. Olyan nincs is igazából talán, hogy fél meggyógyulás, vagy fél gyógyulás. Milyen az? Az akkor nem gyógyulás. És nincs félelmetesebb annál, mint csak félig találkozni Jézussal. Félig elintézett ügy után úgy elsurranni Jézustól, mint ahogy elsurranhatott volna ez az asszony is, de Jézus felteszi a kérdést, hogy ki érintett meg, és elő kell állnia, és milyen jó, hogy mert előállni ez az asszony. Jézus közelében nem lehet félig meddig élni, ő teljes, sőt, hogyan mondta ő maga, bővölködő életet. Örök életet kínál nekünk. Hát akkor miért akarunk mi félgyógyulásokkal, meg félváltozásokkal, meg ilyen félig élt élettel, vegetálással megelégedni? Amikor megérinthetjük mi is Jézus gyógyulásra, és hogyan érinthetjük még meg? Volt itt szó már a hitről, az imádságról. Megérinthetjük még úgy is, hogy az igéjét megragadom. Hogy mi van megírva, mit mondott ő magáról, mit ígér nekünk, milyen diagnózist állított fel ő mi rólunk, és mind ezeket komolyan veszem. Kevés ember van igazából, akinek diadalmas, egyértelmű, nagy, erős hite van. Valahogy úgy van, hogy mindnyájunkban harcol a hit, a hitetlenséggel. De a kérdés az, hogy melyiknek az oldalára állunk. Megadjuk-e magunkat a magunk hitetlenségének, vagy pedig azt mondjuk, hogy én Jézus mellett döntök, és újra Jézus mellett döntök. Valahogy úgy, ahogyan Ady Endre írta az ismert sorban, versben, hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok, mert sosem volt így rászorulva sem élő, sem halott. Hinni akarok a saját hitetlenségemmel szemben is újra és újra amellett döntök, amit Jézus mondott. És mindezek után, hogyha mi készek vagyunk így megérinteni Jézust imádságunkkal, az ő igéjét elfogadva, komolyan véve, hitünkkel, akkor, illetve aközben történik még valami csodálatos. Mert hogy a hitben még ennél is sokkal fenségesebb és hatalmasabb dologról van szó. Az, hogy eközben maga Jézus Krisztus is az ő lelke, az ő szent lelke által megérint, sőt, megragad bennünket. Nem csak mi érintjük meg őt, közeledünk hozzá, hanem az igazán nagyszerű az, hogy ő ragad meg bennünket. Pál apostol használta egyébként ezt a kifejezést így, szó szerint, hogy megragadott engem a Krisztus. De az Ószövetségben is van rá példa, hitvallás, amely ezt tartalmazza. Gondoljunk csak Jeremiás prófétára, aki azt mondja, hogy rávettél, Uram, rászedtél, megragadtál, és legyőztél engem. Ha ezeket a vallomásokat nézzük, akkor tulajdonképpen azt is lehetne mondani, hogy a hit nem más, mint a legyőzöttség érzése. Sőt, nem csak érzése, hanem a legyőzöttség ténye. Csak a nagy különbség az, hogy amíg legyőzöttnek lenni általában nyomasztó és sorvasztó, nem jó dolog. Addig ez a fajta legyőzöttség, ez éppen, hogy felszabadító és fölemelő. A hit olyan találkozás Istennel, amely térdre kényszerít előtte, de pont ezáltal és így fölemel bennünket. Pál apostol, aki ezt a kifejezést használta, hogy megragadtál engem, Krisztus. Úgy élte meg, kiderül a leveleiből, a vallomásaiból, hogy az egész lényét megragadta az Úr. A lelke mélyéig, a tudat alatti mélységéig, mindenestől megragadta őt Krisztus, és ő pedig hagyta magát, nem ellenkezett. Bele simult az őt megragadó hatalmas isteni kézbe. És attól kezdve ez, hogy megragadta őt Krisztus, egészen új életet, új irányt, új célokat, tartalmat jelentett számára. Megragad a Krisztus. Azért azt hadd tegyem hozzá, hogy ez nem olyan valami, mint amikor egy izgalmas, érdekfeszítő könyvet veszünk a kezünkbe, és úgy lebilincsel bennünket, hogy szinte mindenről elfeledkezünk magunk körül, és csak faljuk mindazt, ami a könyvben van. Még csak nem is olyan, mint amikor egy nagyon szép, csodálatos zenei művet hallgatunk, és az úgy elvarázsol bennünket. Nem úgy ragad meg a Krisztus bennünket, mint ahogyan egy hatalmas érzést, mondjuk a szerelem, meg tud ragadni valakit, a hatalmába kerít. Nem így. Mindennél hasonlíthatatlanul hatalmasabban ragad meg egy ember Krisztust. Vagyis nem csak arról van szó, hogy megérint egy kis keresztény hangulat, nem csak felkavarja a lelket, vagy éppen, mint ahogy nem egyszer szoktuk mondani, hogy olyan megnyugtató itt ülni az Isten házában. Nem csupán erről van szó, hanem arról, hogy a megfeszített és feltámadott Úr Jézus Krisztus belemarkol az életünkbe, és bevonja az életünket a maga hatalmának a ható sugarába, vagy úgy is mondhatnám, hogy bűvkörébe. És az ilyen emberekkel történik meg az, hogy időnként már rajtuk keresztül is mennyei erő árad ki másokra. Nem csodálatos ez? Amikor már valóban továbbadhatjuk, sugározhatjuk Isten szeretetét, békességét, világosságát. A samáriai asszonynak, akiről János evangéliumából olvashatunk, így érte azt Jézus, hogy aki abból a vízből iszik, amit én adok neki, az soha többé meg nem szomjazik. Annak az élet szomja megszűnik, vagy ezt úgy mondanám talán inkább, az az örök elégedetlenkedés. És az a hiányérzet, ami Jézus nélkül van bennünk, az megszűnik. De másrészt mondja Jézus, az a víz, amit én adok, örök életre buzgó víznek forrásává lesz benne. Vagyis átfolyik rajta. Megelégíti, megelégít engem, aztán átfolyik rajtam. És így leszünk, és lehetünk alkalmassá a küldetésünk betöltésére. Így újulhatunk meg, visszagondolva arra, amivel kezdtük, hogy elbizonytalanodtunk. Céljainkban, küldetésünkben. De íme van lehetőség a megújulásra. Van lehetőség arra, hogy mi is ilyen emberekké váljunk, akiket megelégíthet így Jézus Krisztus. Sőt, olyan bőséggel adhatja az ő lelkét, ő magát belénk, a szívünkbe, az életünkbe, hogy mint egy átfolyik ez rajtunk, és másokat is tudunk segíteni abban, hogy megelégedett, derűs, értelmet nyert életű emberek kiválhassanak. Isten segítsen mindnyájunkat, hogy valóban ilyen emberek lehessünk, és megújulhassunk a mi küldetésünkben. Amen.295. dicséretünket keressük meg. Énekeljük, mint egy vallomásként mind a két verszakát. mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Hálás szívvel köszönjük neked, hogy nem csak az örömeinket, nem csak a szép dolgainkat hozhatjuk hozzád, hanem jöhetünk a vérző életünkkel. Hozhatjuk a szennyeseinket, hozhatjuk a vétkeinket, a mulasztásainkat, a terheinket, a bajainkat, gondjainkat. Urunk, te nagyon jól tudod, hogy mi hol, miben véreztünk el. Te látod életünk gyenge pontjait. Látod azt, hogyha a magánéletünk gondjai szorongatnak bennünket. Látod, hogyha családi életünkben vannak nehézségek, amelyekkel oly nehezen birkózunk. Tudsz arról is, hogyha a munkahelyen esik nehezünkre helyt állni. Látod azt, hogy mi az, ami megkeseríti a napjainkat. Látod azt is, hogy itt, a gyülekezetben, mik a hiányaink, a szükségeink, hol vannak itt a gyenge pontjaink. Olyan jó, Úrunk, hogy te azért akarsz ezekre rávilágítani, és azért akarsz bennünket is magad elé állítani, mert gyógyítani szeretnél minket. Bocsásd meg, hogy mi mégis oly nehezen vállalkozunk arra, amit ez az asszony végül is megtett, hogy elmondott mindent, elmondta teljes igazságot. Bocsásd meg, hogy mi még mindig talán bizonyos dolgokat elmondunk neked, napfényre hozunk, de bizonyos dolgokat elhallgatunk még előled is. Vannak dolgok, amelyeket inkább leplezünk, takargatunk. Inkább hurcoljuk magunkkal, pedig érezzük, hogy mennyire fogy az erőnk a cipelésében. Arra kérünk most téged, add nekünk szent lelkedet, és lelked által bátorságot ahhoz, hogy mi is merjünk odaállni elsősorban eléd, és mondjuk el végre a teljes igazságot. De, Urunk, ha te úgy látod jónak, hogy szükségünk van hitben testvére, lelki testvére is, ahhoz, hogy igazán meg tudjunk így előtted állni, hogy oda tudjunk borulni eléd, és vallani tudjunk, akkor adj ehhez is bátorságot, hogy merjünk segítséget kérni a lelki testvértől. Merjük kérni azt, hogy gyere, és együtt imádkozzunk, és együtt vigyük oda a terheket, a nehézségeket. Urunk, bocsáss meg, hogy mi olyan magunkba fordulók vagyunk, olyan zárkózottak, inkább küszködünk egyedül, inkább kínlódunk magunkban, mint sem, hogy kitárnánk a szívünket, az életünket egészen előtted. Arra kérünk, hogy tedd oda a te gyógyító kezedet, újadat életünknek ezen pontjára. Ha ezzel kell kezdeni, akkor kezd ezzel, Urunk. Csak hadd gyógyulhassunk meg végre, életre, örök életre, felszabadultságra, örömre, békességre, neked szolgáló életre. Urunk, úgy kérünk, ne engedd, hogy enélkül menjünk el innen. Szent lelked által te vésd a szívünkbe ígédet, az evangéliumot. Segíts abban, hogy mi is láthassuk meg azt is, hogy kik vagyunk mi, ahogyan az az asszony is látta és vállalta. De láthassuk meg azt is, hogy ki vagy te. Ragyog fel nekünk Jézus Krisztus a magad valóságában. És hadd merjünk mi is odaborulni eléd, és átengedni az életünket a Te hatalmas, megtartó kezedbe. Hogy a Te lelked betölthessen bennünket is. Hogy a Te lelked átfolyhasson rajtunk is, megtisztíthasson, megszentelhessen, végezhesse folyamatosan a maga megszentelő munkáját, és így tegyen bennünket egyre alkalmasabbakká a körülöttünk lévők vigasztalására, erősítésére, arra, hogy tudjunk reménységet gyújtani az emberek szívében, hogy ne a magunk panaszait, keserveit mondjuk mi is, hanem tudjunk tőled kapott szót, igét mondani egymásnak. Szabadíts fel erre, gyógyíts meg erre bennünket, kérünk. Áld meg így egész gyülekezetünket, áld meg egyházunkat, hogy hadd érinthessünk meg téged újra és újra így, hogy te magad is közben egyre jobban a hatalmad alá vehest az életünket, megragadhass bennünket, és egyre jobban veled élhessünk, és így rajtunk keresztül általunk a te gyógyító szereteted sokak életét, szívét meggyógyíthassa. Könyörülj meg így rajtunk, és könyörülj meg így egész népünkön, hogy nálad keressük a megoldást, a szabadulást, a segítséget, hogy téged akarjunk megérinteni, és hadd gyógyulhassunk, mint nemzet, mint nép is általad. Jézus Krisztusért kérünk téged, az ő érdeméért, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Együtt imádkozzuk most a mi Úrunk Jézus Krisztusunktól tanult imát.
Mi Atyánk, hogy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
Mindezek után figyeljünk még gyülekezeti életünk eseményeire, híreire. Először is sok szeretettel hívom és várom a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira, kezdve a ma délutáni családi istentisztelettel, tehát délután 4 órától itt a templomban családi istentiszteletet tartunk. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit a következő hét alkalmaira is, így szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz, csütörtökön este 6 órától gyülekezeti bibliaórát tartunk, pénteken este 6 órai kezdettel az ifjak számára lesz konfirmációi előkészítő, ugyancsak 6 órától ifjúsági bibliaóra lesz, este 7:30-tól pedig bibliakörünket tartjuk. Vasárnap, ha Isten is élted bennünket, akkor a szokott időben, tehát 10 órától istentisztelet lesz. Ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségeinkben 2 korcsoportban a gyermekek számára tartunk gyermekistentiszteleteket. Illetve itt a földszinten, a templomunk szintjén, a babaszobában lehetőség van egészen pici gyermekekkel is az istentisztelet követésére televízión keresztül. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy istentisztelet után maradjanak itt még néhány percre. Hirdetem azt is, hogy keresztkérdések kurzusunk újraindul, tehát egy új keresztkérdések kurzus indul, inkább így fogalmazok. Ennek az első alkalma február 8-a, hétfő, este 7 óra. Akik itt voltak, itt vannak testvérek, azok tudják, hogy ez a kurzus különösképpen is jó arra, hogy valóban megismerhessük ezt az Úr Jézus Krisztust, akinek az evangéliumát most is hallhattuk, illetve azt, hogy miért is halt meg ő, mit jelent az ő halála, feltámadása számunkra, és egyetem mit jelent az, hogy keresztényként élni, Krisztust követni. Mit jelent ez a gyakorlatban? Tehát ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel foglalkozunk ezen a kurzuson. Szeretettel várjuk a jelentkezőket. Hirdetem azt is, hogy február első vasárnapjától kezdődően lehetőségünk lesz énektanulásra itt a gyülekezetben. Ez azt jelenti, hogy aki valóban szeretné, hogy az ének kincse bővüljön, akkor az 9:45-re jöjjön ide az istentiszteletre, illetve a templomunkba, mert 9:45-től kezdve gyülekezetünk kántora énekeket tanít számunkra, olyan énekeket, melyek benne vannak a gyülekezeti énekeskönyvünkben, de kevésbé ismerjük őket, illetve olyanokat is, amelyek egyéb énekes füzetekben, tehát egyházunk által kiadott énekes füzetekben találhatók és szépek, tehát olyanokat is fogunk itt tanulni. Ennek az első alkalma, tehát még egyszer mondom, február első vasárnapja, azaz február 7-e. Továbbra is várjuk még a húsvéti gyülekezeti hírlevelünkbe a testvérek írásait, akár gyülekezeti alkalomról, eseményről szóló beszámoló az, vagy bizonyságtétel, hogy hogyan tapasztaltuk meg Isten szeretetét, hatalmát mindennapjainkban. Várjuk tehát ezeket a írásokat. A beadási határidő február 20-a. Hívogatjuk a testvéreket egy kiállításra is, amelynek az a címe, hogy Református Kulturális Örökség a Duna mentén, és a helyszíne a Budapesti Történeti Múzeum. Szeretnénk majd február 7-én délután együtt elmenni azokkal a testvérekkel, akiket érdekel ez a kiállítás megtekinteni, ezért azt kérjük, hogy hátul a hirdető táblán lévő papírra, amelyen ott van, hogy kiállításra jelentkezés, írják fel azok a testvérek a nevüket, akik szeretnének csatlakozni hozzánk, és arra kérem ezeket a testvéreket, hogy jövő vasárnap, istentisztelet után majd néhány percre még maradjanak itt, mert akkor a konkrét tudnivalókat még megbeszéljük, hogy akkor hogyan is megyünk együtt. Hirdetem még azt is, hogy Budapesten lesz egy ifjúsági találkozó február 13-án. Ennek a találkozónak a mottója, illetve címe az, hogy Calvin egy napja. Elhelyeztünk hátul a hirdető táblán egy erről szóló plakátot is, ott még megtaláljuk a szükséges tudnivalót erről a találkozóról. Az adakozás lehetőségét említem még, tudjuk, hogy a mi Úrunk Istenünk szereti, és gazdagon megáldja a jókedvű adakozókat. Most pedig a 469. dicséretünket énekeljük el mind az 5 versével, az 5-et majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa orcáját reád az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!